Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 453. énekünket, Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel.
Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Kárhozattól óvtál engem, bűnös szívem fogadt el. Add, hogy néked meghálálom, hogy nem hagytál a halálban, s megmutattad bármit adj, én oltalmam csak te vagy. Jézus, benned bízva bízom, elpusztulnom, ó, ne hagy. Te, ki bűnön, poklon, síron, egyedüli győztes vagy. Gyönge hitben biztos engem, készíts arra, hogy én lelkem láthat majd fenn, ó Uram, mindörökké boldogan.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Az énekben azt énekeltük, hogy bűnös szívem, ó, vedd el, de ez a régi magyar nyelvben azt jelentette, hogy tessék, hogy fogadd el. Nem azt jelentette, hogy metszed ki onnan és dobd el, hanem azt jelentette, hogy fogadd el. Most készüljünk a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására a 412. énekünk második versével, nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél.
Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülhettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön.
Hallgassuk meg, kedves testvéreim, hogy hogyan bízta ránk a keresztelést az Úr Jézus Krisztus a feltámadása után. A Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom ezt. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, a halálból feltámadt Jézust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Az Úr Jézus adta nekünk azt a utasítást, hogy kereszteljünk, ez pedig egyfajta befogadást jelent, de úgy, hogy a jelképében a bűn lemosását jelképezi. Ez egy csodálatos ajándék. A gyermekeinknek adhatunk sok mindent, de a tárgyaknál sokkal fontosabb, amit személyesen adunk át nekik, a magunk felfogásából, a magunk tudásából, élet tapasztalatából, de a legnagyobb, amit átadhatunk, adhatunk neki, azt maga Isten adja, hogy egy csodálatos közösségnek, az ő családjának a részeseivé lehet. Hogy úgy tekinthet önmagára, mint akit befogadtak ebbe a gyönyörű világba és az életbe, úgy, ahogy van. Ez pedig jelképes. Bűnök lemosását. Vagyis, hogy az Isten tudta, hogy amikor embereket teremt ebben a világba, akkor azok az emberek tanulni fognak, és úgy, ahogyan a gyermek is tanul, közben sok mindent elrontanak. Ez volt az ő terve. Komoly dolog, amikor szembeszállunk a szüleink utasításával, kérésével, ugyanígy volt komoly dolog, amikor az ember bűnbe esett, szembefordult Istennel, de ugyanolyan befogadó szeretettel van az Isten felénk, és magát, Jézus Krisztust, az ő fiát küldte, Jézus Krisztus személyébe ő maga jött le értünk, és adta az életét a bűneink bocsánatára, hogy megmutassa a szeretetét, és hogy mennyire tárt karokkal fogad minket ebbe a világba. Hogy lemossa, megbocsátja a mi bűneinket, és hogy ezt előre megígéri, megteszi, ahogyan Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt adta az életét ezért, mi tudhatjuk, hogy az összes botladozásunk, bűnünk meg van bocsátva. Nekünk más dolgunk nincs, mint bizalommal Isten felé fordulni, fölülvizsgálni a dolgainkat, és az ő szeretetében élni. Erről szól a keresztség, és erről szól a gyülekezet, ahova befogadjuk a gyermeket. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, csodálatos ajándékodat, az emberi életet, a kisgyermekeket, akik formálhatók. Köszönjük, hogy úgy fogadsz mindnyájunkat, hogy a kegyelmedben vagyunk, a szeretetedben, hogy tudod későbbi botladozásainkat, a veled való szembefordulásainkat is, és hogy mindez nem érvényteleníti a te szeretetedet irántunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban mindezt megmutattad csodálatos módon, amikor értünk áldoztad az életedet. Köszönjük, hogy ilyen mennyei atyánk vagy, és benned bízhatunk, és rád bízhatjuk a gyermekeinket. Köszönjük ezt a gyermeket is. Kérünk a családért, és kérünk mindnyájunkért, hogy a te szeretetedben tudjuk fölnevelni a következő nemzedéket. Amen. Miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, ezért arra kérlek titeket, hogy fennállva tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. Szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Miután vallást tettetek a hitetekről, most arra kérlek titeket, hogy válaszoljatok a kérdésekre is, egyházunk szokása szerint, hallható szóval. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Akarjuk. Ezt felejétek. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük. Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. És most gyülekezetünk tagjaihoz fordulok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Együtt is kérjük Isten áldását a gyermekre és családjára úgy, hogy énekeljük a 842. énekünk harmadik versét, amely így kezdődik, gyermekeket te adtál mi nékünk.
Gyermekeket te adtál mi nékünk, áld meg kérünk, példás életet éljünk, hogy megtalálják az utat te hozzád, és el ne hagyják.
Kérem a kedves keresztelős családot, foglaljanak helyet a padokban, a gyülekezet közösségében, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Mak Lajosné, Baranyai Julianna, 79 éves, és Régner népap Ágnes, 72 éves elhunyt testvérünktől. Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok számára innen is. A mai istentiszteleten megkereszteltük Juhász Zsolt és Herbert Boglárka Levente Zsolt nevű gyermekét. Isten áldása legyen a gyermek és az őt nevelő család életén. A választói névjegyzék tervezete a hivatalban megtekinthető, mielőtt elfogadjuk az erre az évre érvényes választói névjegyzéket, úgymond közszemlére kell tegyük, de ezt a hivatalban lehet megtekinteni az adatvédelmi okok miatt. Az istentisztelet után csoportokban beszéljük meg az ige üzenetét a gyülekezeti teremben jobb hőmérsékleti körülmények között. Várjuk szeretettel a testvéreket erre az istentisztelet végeztével. Jövő vasárnap pedig úgy készüljünk, hogy akkor pedig közös imádságra várjuk a testvéreket a gyülekezeti teremben istentisztelet után. Januári tervezett presbiteri gyűlésünk időpontja 26-án hétfő este 17:30. Az Országos Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény sajátos nevelésű igényű gyermekek számára szervez óvodát, tehát református óvoda nyílik sajátos nevelésű igényű gyermekek számára majd a hívvégállomás közelében megüresedett Posztógyár utcai óvoda helyén. A gyülekezetünk területén létesítendő új református intézménnyel szoros jó támogató kapcsolatot szeretnénk kialakítani. Szerdán, ezen a héten, délután 3 órától lesz az intézmény helyszínének bejárása, melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt, szívesen fogadják gyülekezetünkből akár a lehetséges munkatársak előzetes érdeklődését, jelentkezését is. Tehát szerdán délután 3-tól a Posztógyár utcában tudunk találkozni. Egyházkerületünk 450 éves jubileuma van ebben az évben, a hercegszőlősi zsinat és az ott kimondott rendtartás kánon megszületése volt 450 évvel ezelőtt, ezért a megnyitó rendezvény Pécsett lesz, Hercegszőlős Baranya megyében van, de már mai körülmények közt a határon túl Horvátországban. Tehát Pécsett lesz az ünnepség, 31-én, január 31-én délután 3-tól, erre várnak a gyülekezetből minden érdeklődőt, és ingyenes busz szállít és hoz haza mindenkit, aki jelentkezik január 15-ig nálunk, mert közösen fogjuk a létszámot továbbadni az egyházkerületnek. Tehát január 15-ig kell jelentkezni erre az ünnepségre. Az ökumenikus imahét alkalmai január 19-én hétfőn kezdődnek, kivételesen 18-án január az első alkalommal vasárnap este nem lesz itt a Csepelen alkalom. Ma Balatonszárszói és Mátraházi hétvégéinket szeretettel ajánljuk, előzetes jelentkezéseket kérünk, a tudnivalók ott vannak a liturgiás lapon, amit megkaptak a testvérek a bejövetelkor. Most folytassuk istentiszteletünket a 728. énekünkkel, Rád tekint már hitem, így kezdődik.
Tekint már hitem, meg megváltó Istenem, a Golgotán. Halt könyörgésemet, és vedd el vétkemet, mostantól hadd legyek töltse be kegyelmed ereje, buzgósággal meghaltál érettem, ad szívem s életem, te érted éghessen forró lángot. Ha elfogult a mód, félelem s fájdalom fogd kezemet, de szállítsd fel könnyemet, tévejgésben ne hagyd él lelkemet. Éltem, ha fogy, vakogy, és a halál, ahogy jön már felém, megváltó ments te meg, kétségtől engemet, nálad, hogy üdvömet meglássom.
Hallgassuk meg Isten igéjét, Sámuel második könyve 12. fejezetének a verseiből.
Elküldte azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Két ember volt egy városban, az egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felettébb sok juha is ökre volt. A szegénynek pedig semmi sem, csak egy kis nőstény báránykája. Úgy vette, és táplálta, és nála nevelkedett föl gyermekeivel együtt. Saját falatjából evett, és a poharából ivott. Az ölében aludt, és olyan volt neki, mintha leánya volna. Mikor pedig átutazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnálta az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a hozzáérkezett vendégnek ételt készítsen belőle. Ezért elvette a szegénytől a bárányát, és azt főzette meg hozzá érkezett vendégnek. Akkor Dávid haragra gyúlt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak: él az Úr, hogy halál fia az az ember, aki ezt cselekedte. A bárányért pedig négyszer annyit kell adnia, mivel hogy ezt művelte, és mivel könyörtelen volt. Ekkor Nátán ezt mondta Dávidnak: te vagy az az ember. Akkor Dávid azt mondta Nátánnak: vétkeztem az Úr ellen. Nátán azt válaszolta Dávidnak: az Úr is elvette bűnödet, nem fogsz meghalni. Mindazáltal, mivel ezzel a tetteddel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, fiad, aki neked született, meg kell, hogy halljon.
Isten áldja meg szívünkben az igét, és imádkozzunk most helyünkről fölkelve az ige hirdetésért. Istenünk, köszönjük, hogy a te szent színed előtt állhatunk most is, ahogyan életünk mindennapján. Köszönjük, hogy most különös találkozást akarsz készíteni nekünk, ahogy vasárnapról vasárnapra. Meg akarsz minket szólítani a Biblián keresztül. Nagyon nagy szükségünk van támogatásra, útmutatásra. Annyira bonyolult ez az élet, és annyi minden feladatunk van. Kérünk, könyörülj rajtunk, segíts rád figyelnünk, segíts megértenünk üzenetedet. Jézus Krisztusért kérünk, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 760. ének első két versét énekelve, bár bűn és kín gyötör, így kezdődik.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéit, amelyről szólni kívánok ma közöttetek, János első leveléből, az első fejezet 8-as és 9-es versét. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket. Most formabontóan nem az első vasárnap volt a beszélgetős Isten tisztelet, hanem a mai alkalom, és ezeken a vasárnapokon a helyzetben kárni kérdés feleletei alapján szoktunk egy igényedet is meghallgatni, utána öntöbb jelentkezett. Témánk az a bűnök bocsánatáról szól. El is hangzott a felolvasott hosszabbik igeszakaszban, nem fogsz meghalni, megbocsáttattak a te bűneid. Első hallásra, amikor erről a történetről hallunk, úgy gondolhatjuk, hogy ez a bűnről és a bűnhődésről szól, de igazából a bűn és bűnbocsánat kérdését feszegeti. Hiszem a bűnök bocsánatát. Talán mindannyiunknak ismerős ez a kijelentés, ez a mondat, hogy az apostoli hitvallásban szoktuk mondani a vége fele. Hiszem a bűnök bocsánatát. Nagyon sokszor meggondolatlanul is mondjuk, hogy nem is gondolunk bele, hogy akkor mit mondunk ki. Hitvallásunkban elmondunk Istenről minden szépet és jót, hogy ő teremtő, akkor Jézust, hogy ő megváltó, akkor ott a Szentlélek, akinek köszönhetjük az ő ajándékait, a gyülekezetet, pedig ugye a bűn és a bűnöknek a bocsánata az egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen a bűn minden nyomorúságnak a forrása, a bűnbocsánat pedig az egyetlen egy olyan reménység, amely megmenthet bennünket a kárhozattól. Tehát igazából ez az egész kereszténységnek is az egyik legfontosabb lényege, az egyik legfontosabb pontja. Először is beszéljünk arról, hogy mi a bűn. A bűnről nem annyira népszerű beszélni. a mai világban amúgy sem szoktak annyira, mert úgy is tudja mindenki, hogy a világ az egy bűnös világ. Nagyon sok erkölcsi, rossz dolog történik benne. Nagyon sokan megpróbálták már meghatározni, hogy mi is a bűn, meg ellene tenni valamit, hogy ne legyen. Hogy ne legyen bűnözés, ne legyen erkölcsi bűn. Csak ebből néhányat kiemelve, például a jogi alapon meghatározták azt, hogy mi jó és mi nem jó, mit szabad tenni és mit nem szabad tenni. Ez már valamennyire egy keretet ad ennek az egésznek, mint régen is voltak ilyen törvények, már az ókorban is, de mégis sokszor ez is kudarcba fullad, mert az emberek ennek ellenére is, meg a büntetések ellenére is elkövetnek rossz dolgokat. Hogyha szigorítják a büntetéseket a bűn ellen, ugye az elkerülésének érdekében, akkor van, hogy az embereket ez még jobban arra csábítja, hogy bűnözzenek. Ez nagyon egyszerűen elég visszamenni egy iskolába, vagy óvodába, hogy kisgyereknek azt mondják, hogy ezt nem szabad, annál jobban izgatja, hogy na vajon miért nem szabad, hát őt érdekli. Tehát, hogy az ember már eleve erre van beállítva, hogy rosszat tegyen. Akkor, amikor egy elítéltet a börtönbe zárnak, ugye büntetik a büntetést, akkor ugyan ott van a börtönben, leüli az ő büntetését, de vannak ilyen kimutatások erről, hogy nem a legnagyobb százalékban változtatja meg ez az embert. Nyilván van esély rá, ott is vannak lelkészek, prédikációk, stb., meg magától is az ember rájöhet, megbánhatja ott is a bűneit, tehát van esély rá, de nem a legnagyobb százalékban. Tehát ez sem egy jó megoldás, hogy akkor büntetés. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ha jólét lenne, akkor nem lenne bűnözés, akkor nem lennének bűnök. Viszont akkor is van probléma, ezt is szintén ilyen kimutatásokban láttam, hogy ahol meg jólét van, ott van erkölcsi bűn továbbra is, csak másféle, átalakulva. Csalások munkahelyeken, sikkasztások, adócsalás, stb. A pszichológia pedig azt mondja, hogy a nevelésnél kezdődik minden. Minden a nevelésnél kezdődik. Hogyha jól nevelnék a szülők a gyerekeket, akkor nem lenne erkölcsi bűn a világban. De ugye rá kell jönnünk, hogy a mai világunkban nem túl sok jó példa van a gyermekek előtt sem egy szép családmodellre, egy olyan családmodellre, ami vonzó, amit lehet követni, ami tényleg a gyerek értékrendjébe bekerülhet. És végül eljutunk oda, amit nagyon sokszor szoktam én is hallani, hogy hát a bűn az ilyen, együtt élünk vele, meg kell tanulni így élni a világban, hogy akkor hát ez van, akkor meg kell próbálni elkerülni a rosszat, törekedni kell legalább a jóra. Mi keresztények sokszor beszélünk a bűn fogalmáról, bár szerintem más felekezetekben többet, mint a miénkben. Azért is lett egy ilyen szálló vicc, nem tudni, hogy megtörtént-e vagy sem, de ezt elmondom a testvéreknek, hogy megkérdezi a férje a feleséget, hogy na miről volt szó a templomban. És akkor azt mondja a feleség, hogy hát úgy emlékszek, hogy a bűnről. Igen, igen, és a férje megkérdezi, hogy és mit mondott róla a lelkész? Hát ellene volt, legalábbis erre emlékszem. A vicc az elmondja, igen, hogy valóban a bűn az az ellenségünk, tehát ezt tényleg ki lehet belőle szűrni. De keresztényként nagyon fontos tudnunk tisztában lennünk a bűn fogalmával. József Attilának van egy verse, az Én nem tudtam, ebből csak egy kicsi részletet olvasok fel, mert ő is kereste a bűn lényegét, hogy mi lehet ez. Én úgy hallgattam mindig, mint mesét, a bűnről szóló tanítást. Utána nevettem is. Mi ostoba beszéd? Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva. Én nem tudtam, hogy annyi szörnyűség barlangja a szívem. Igen, a bűn a már egyenesen születésünktől fogva el kísér bennünket. A szívünkből indul ki ez a rossz, sajnos. Már teljesen, már egészen gyermekkortól úgy születik minden ember, hogy ebben az állapotban, az eredendő bűn állapotában van. Ugyanis teljesen, hogyha visszamegyünk a Biblia elejére, megtörtént az első bűneset, az első emberpár, Ádám és Éva, elfordult Istentől, nem hallgattak az ő parancsolatára, és ugye ennek hatására, hogy ettek a abból a gyümölcsből, a tudásnak a fájáról, a jó és rossz tudásának fájáról, az eredendő bűn állapotában születik onnantól minden egyes ember, és nincsen kivétel. És ez az eredendő bűn, ez, ami elválaszt minket Istentől, ez, ami már bennünk van eleve, ez okozza az erkölcsi bűnöket. Tehát, hogy még rosszabbít rajta az ember az élete során. Tehát, amikor a bűnről beszélünk, akkor nem az erkölcsi bűnre kell elsősorban gondolnunk, hanem erre a teológiai értelembe vett bűnre. Attól, ami meggátol bennünket attól, hogy egyáltalán Istenhez, minden jó forrásához tudjunk kapcsolódni. A római levélben a Szentírás így beszél rólunk, emberekről: nincsen igaz ember egy sem, s nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiány van Isten dicsőségének. Ez is ugye alátámasztja azt, hogy a bűn az nem pusztán erkölcsi, méltatlan viselkedés, nem egy belső torzulás, nem egy olyan teher, ami már az emberrel van egészen a születésétől fogva, és elkíséri addig, amíg nem történik valami változás. A bűn a szembefordulás, és nem is akárkivel, nem azokkal, akik ellen elkövetik, hanem Istennel. Istennel, akitől, aki az egyetlen lehetőség arra, hogy megbocsássa ezt a bűnt. Miért olyan fontos kérdés, tehát a kereszténységben, a bűnöknek a bocsánata, az, hogy megbocsássa valaki ezeket a bűnöket? Ugye azt már hallottuk az első, ebben az kiemelt kis igeszakaszban, hogy minden ember egyaránt bűnös, nincsen egy igaz sem, így tehát még a legkiválóbb emberek is elkövetnek ennek az eredendő bűnnek a hatására erkölcsi bűnöket. Ilyen kiváló ember volt a hosszabbik igeszakaszban Sámuel próféta könyvében Dávid király. Dávid király, Izrael népének az egyik leghatalmasabb, legdicsőbb királya, gyönyörű zsoltárokat köszönhetünk neki, és maga a megváltó is az ő családfájából származik, mégis elkövetett nem is egy bűnt, de ugye itt kifejezetten egy bűnről szól ez az ige szakasz. A leghűségesebb tábornokának a feleségét elcsábította, annak gyereket nemzett, a leghűségesebb tábornokát megölette, ez volt az ő bűne. Erről szólt az a kis történet is, amit Nátán próféta mondott neki a báránykát nevelgető szegényről, és a gazdagról, aki elvette azt az egy kis báránykát. És mégsem esett le Dávid királynak, hogy róla van szó, ugye? Meggondolatlanul egyből a halálos ítéletbe küldte volna azt, aki megtette ezt a bűnt. A kísértés az ott van minden embernél, ami csábítja őt a bűnre, maga a kísértő. Ugye Dávid királynál valószínűleg az volt a bűnre való csábítás, hogy hát te király vagy, hát te vagy a király, bármit megtehetsz, ezt is megteheted, nem fogja megtudni senki. És a történeten látszik az, ami az eredendő bűnhöz is kapcsolódik, hogy meg a Szentírás is beszél róla, hogy a bűn zsoldja már pedig a halál. Ugye Nátán próféta mondja, hogy neked nem kell meghalnod. Tehát igazából a bűn zsoldja a halál. Mert a bűn az Istennel szembefordít, elfordít tőle, elfordít az örök életnek a forrásától. És a bűn zsoldja a halál, ezt ne úgy képzeljük el, ahogyan félre lehetne értelmezni az ige szakasz alapján, hogy akkor majd a földi életünknek vége lesz, és jaj, az milyen rossz, nem. Attól gátol meg bennünket, hogy a földi életünk végezetével az folytatódjon tovább. Mert aki megbánja az ő bűneit, elfogadja a Jézus Krisztus áldozatát, az nem is hal meg, hanem átmegy a halálból egyből az életbe. Tehát igazából ez a legnagyobb veszély, ez, amiért kell beszélni a bűnök bocsánatáról, mert ha nem kapjuk meg, ha nem részesülünk ebben az áldásban, akkor a földi halálunk után a kárhozat vár ránk. A kárhozat, amit nagyon trükkösen el szoktak képzelni az emberek, hogy a pokol, ahol ilyen ördögök szurkálnak, meg tűz van, meg egyéb, de igazából az minden jónak a hiánya, magának, Istennek a hiánya. És ezekkel a képekkel akarta nekünk megmutatni a Szentírás, hogy az rossz. A kárhozat az rossz, Istennel pedig jó. Nagyon egyszerű. Tudjuk már, hogy mi a bűn, és miért fontos erről beszélni, de kinek a jogában áll a bűnöket megbocsátani? Hát, emberek jogában ugye nem. A történetben is látjuk, hogy Dávid király történetet halva egyből elítélni azt az embert halálos ítélettel, akkor ott van Nátán próféta. A próféta az csak Isten szavát közvetítette, tőle sem kell bocsánatot kérni, nem ő tudja feloldozni Dávid királyt az ő bűne alól. Amikor Jézus Krisztus betegeket gyógyított, ezzel megmutatta, hogy ő képes megbocsátani a bűnöket, a farizeusok és írástudók ezt mondták neki, bármelyik alkalommal, amikor testi gyógyulás történt Jézus Krisztus által. Márk evangéliumából idézem az ige szakaszt, Istent káromolja, kibocsáthatja meg a bűnöket az egyedüli Istenen kívül. Tehát senki nem képes megbocsátani ezt a bűnt, ami az embert elkíséri, csak is egyedül Isten. Az ember még sokszor önmagának sem tud megbocsátani, nemhogy a másik embernek. Feloldozni pedig ez a bűn alól csak is a jó Isten oldozhat fel bennünket. Jézus Krisztus egy alkalommal, amikor csodát tett, ő az ember fiával azonosította önmagát. Hogy ő az ember fia, akinek hatalma van a bűnöket megbocsátani itt a földön. Az ószövetségi írásokban ez az ember fia a világ ítélő bírája, minden teremtménynek a megítélője az utolsó időkben, a végidőkben. Ugye ez így hangzott, hogy az ember fiának pedig van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Tehát amit Jézus Krisztus feloldoz, amelyik bűnt ő megbocsátja, az fel van oldozva végérvényesen, mert amit ő kimond, az végérvényes. Ahogyan a Szentírásban is minden egyes Jézusi csodánál ezt megtapasztalhatjuk. Ezért gyógyított hát Jézus, ezért csinált minden csodát, nem azért, hogy akkor ő most ott a hanyat tessenek az emberek, hanem egyszerűen megértsék, hogy ő Isten, és ő képes a bűnöket megbocsátani. Tehát most már azt is tudjuk, hogy egyedül csak Isten bocsáthatja meg a mi bűnünket. De hogyan kaphatjuk meg ezt a bocsánatot? Az ember ezen így elgondolkozik, mert a világban, ha elgondolkozunk, mindent akkor kapunk meg, hogyha csinálunk valamit érte, vagy adunk pénzt, fizetünk érte, teszünk érte, megdolgozunk érte. Vannak ilyen felekezetek, amik ezt régebben, az régi időkben, középkorban ki is használták, ugye? És hogy hát ezt látjuk, hogy ez ilyen emberi gondolkozás, hogy lehet fizetni a bűnbocsánatért, lehet valahogyan kimunkálni, imádkozni 20-szor, áhítatot tartani, vagy bármit, és utána meg gonosz cselekedeteket ugyanúgy elkövethetünk. Nem, ez nem így működik. De akkor mit tehetünk érte? Semmit. Igazából mi nem tehetünk érte semmit. A történetben is csak azt láthatjuk, hogy Dávid király egy őszinte bűnbánatot mondott el a prófétának, általa pedig Istennek. Ezen kívül semmi mást. A reformátoraink szépen meg is fogalmazták a szóla kezdetű mondatokban, hogy mi is az, ami miatt mi bűnbocsánatban részesülünk. Sola scriptura, egyedül a Szentírás. Szentírásból megértem azt, hogy mit tett értem Jézus, hogy ő helyettem ment a keresztfára, meghalt helyettem az én bűneimért is, és értem is feltámadt a halálból. Sola fide, egyedül hitből, elhiszem, hogy Jézus ezt értem is személyesen tette. Nem csak másokért, nem csak univerzálisan, hanem személyesen értem. Sola grácia, egyedül kegyelemből, egyedül Isten ingyen kegyelméből kaphatom meg az üdvösséget. És ezen kívül az ember, amit megtehet csak az, hogy a bűneit őszintén Isten elé viszi minden egyes alkalommal. Calvin János a Genfi Egyház kátiában ezt mondja a bűnbocsánatról, ezt így magyarázza. Mit jelent a bocsánat szó? Azt, hogy Isten ingyen való kegyelméből elfedezi és nem nézi a hívők vétkeit, ítélet alá nem vonja, s nem bünteti meg őket. Igen ám, de ilyen egyszerű lenne ez az egész, hogy akkor Isten ingyen kegyelméből megbocsátott nekünk Jézus Krisztus által, és akkor elvette az eredendő bűnért járó kárhozatot, és akkor a mennyországba juthatunk Jézus által. Tehát ilyen egyszerű lenne, hogy akkor valóban akkor utána, ha ezt már tudjuk, akkor bármit tehetünk a földön, és akkor így is úgy is a mennyországba kerülünk. Nagyon sok mindenre kell figyelni ebben a bűn és bűnbocsánat témában, amit mellett nem szabad elmenni, mert olyan sokszor halljuk a félre magyarázásokat, és ezeket tényleg tisztázni kell. Először is visszaélni ezzel az ingyen kegyelemmel nem lehet. Ingyen van, ingyen kapjuk Istentől, az ő kegyelméből, Jézus által, viszont visszaélni nem lehet vele. Nem lehet így játszani, hogy akkor én bocsánatot kérek Istentől, tudom, hogy Jézus megváltott, akkor újra elkövethetem, mert akkor úgyis újra bocsánatot kérhetek, és újra elkövethetem. Mint az a Zambó Jimmy szám, hogy a jó asszony mindent megbocsát, akkor a jó Isten mindent megbocsát úgyis. Ismét megbocsát nekem, most is megbocsát nekem. Igen, megbocsát, de aki visszaél ezzel a megbocsátással, az igazából nem értette meg, hogy személyesen érte történt ez a dolog. Az még nem jutott el oda. Másodszor a bűnnek pedig következménye van. Ugye hallhattuk az ige szakaszban, a hosszabbik ige szakaszunkban, hogy Dávid királyát követte a bűnt. Ugye, amit felsoroltam, a hűséges katonának a megöletése, a feleségének az elcsábítása, viszont a bűneinknek visszafordíthatatlan következmények vannak. Megszületett a gyermek, de sajnos meghalt. Ugye el is mondta a próféta, hogy ez egy következménye az ő bűnének. Ezért nem Isten kell hibáztolni, az ember egyedül magát hibáztolhatja ilyen esetekben. És a kettő nem zárja ki egymást. Isten megbocsátja a mi bűneinket, de a bűneinknek itt a földön maradandó következményei vannak, ami sokszor visszafordíthatatlan. Gondoljuk akár hasonló bűnökre a mai világban. Ugyanígy házastársak között megcsalás, stb. A heidelbergi kárté, ugye amit a mai istentiszteletünkön veszünk, az ezt mondja, mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy Isten a Krisztus elégtételéért minden bűnömről és bűnös természetemről, amelyel teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik, hanem Krisztusnak igazságát, igazgoldát, kegyelemből nekem ajándékozza, hogy soha ítéletre ne jussak. Ez a harmadik dolog, amire vigyázni kell, hogy ez az ingyen kegyelem nekünk ingyen volt, Istennek viszont nem. Isten nagyon-nagyon drága áron váltott meg bennünket. Nagyon sok mindent fizetett érte. Igazából mindenét, a legdrágábbját Jézus Krisztus adta oda értünk. És ezért kell megértenünk azt, hogy a korintusi levél is mond nekünk, drága áron tettetek meg. Ő magát adta oda értünk Jézusban, nem is olyan régen emlékeztünk meg az ő megtestesüléséről, karácsonykor. Azért tette mindezt, mert tudta, hogy az ember elfordult tőle, azt is tudta, hogy az általa megteremtett rendszerben a bűnzsoldja a halál, és ő magával írta felül ezt a törvényt, ezt a szabályt, azért, mert szeretett bennünket, mindezt értünk tette. Utoljára pedig arra kell figyelnünk, hogy ha mi részesültünk ebben a megbocsátásban, és megértettük, hogy ez nekünk szól, akkor mi is cselekedjünk e szerint. Olyan sokszor mondjuk a mi atyánkban is, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Hogyha így cselekszünk, akkor a bűnbocsánatnak továbbra is megéljük az áldásait. Mert először is átéljük azt, hogy Isten nekünk megbocsátott, utána mi képesek leszünk másoknak megbocsátani, és így meglátjuk, hogy milyen gyógyulások, sebek gyógyulása történhet a mi életünkben is. Tehát testvéreim, amiről fogunk beszélgetni az Isten tiszteletünk után, a bűn és bűnbocsánat kérdése. Ne feledjük el, hogy a megbocsátás a legértékesebb, legdrágább ajándék, ami Teremtőnktől kaphattunk. Amen. Az ige hirdetésre válaszképpen a már megkezdett 760-as számú ének 3. és 6. versét énekeljük. Az én erőm kicsiny, a bűn erős nagyon, így kezdődik.
Az én erőm kicsiny, a bűn erős nagyon, te tudsz, akarsz segíteni, hát segíts bajomon. Jézusban bízva én szívemet átadom, mert így tudom, akármi ér, Atyám szeret nagyon.
Gyertek testvéreim, helyünkről felállva és a fejünket meghajtva imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Te annyira szeretsz bennünket, hogy elküldted Jézust, hogy általa bűnbocsánatot nyerjünk. Olyan rossz az, hogy sokszor mi ezzel a kegyelemmel visszaélünk, nem gondolunk bele, nem tudjuk igazából a magunkénak, nem adunk érte hálát, és nem olyan hálás az életünk, hogy arról dicsekedjen, hogy mit tettél Te értünk. Köszönjük neked a benned kapott kegyelmet, a szeretetedet, köszönjük, hogy a bűneinket elveszed, és te munkáld ki a szívünkben, hogy mi annak megfelelően akarjunk és tudjunk élni önmagunktól, nem a tőled való félelemtől, hanem azért, mert tényleg a neked szeretnénk kedvesen élni hálából. Áld meg, kérünk, Urunk, a gyülekezetünket, az Isten tisztelet után való beszélgetést, a programjainkat, amik elkövetkezendőben vannak az évben, áld meg a gyülekezeti tagunkat, a betegeinket, a betegeket, otthonápolókat és a gyászoló testvéreket is egyaránt. Jézus Krisztusért hallgass meg imánkat, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok, testvéreim, az Úr áldását. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Testvéreim, szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket és énekeljük a záróénekünket, a 713-as számú éneket, amely úgy kezdődik, hogy amint vagyok sok bűn alatt, de halva hívó hangodat. És az ének után várunk szeretettel mindenkit a gyülekezeti házba a beszélgetésre. Áldás, békesség!
Amen.